Vizsgálóbizottság előtt Medgyessy Péter vállalhatónak tartja, amit miniszterelnöksége után hagyott. Népszámlálás Szlovákiában, az MKP a magyarság vállalására buzdít. Magyar ellenes falfirkák Érsekújváron, halál a magyarokra, ezt írták több családi ház falára. És Eurovíziós dalfesztivál, Magyarországról nem lehet szavazni Wolf Katira, de számít a határon túli voksokra. Ez a Duna Televízió híradója, jó estét kívánok! Gazdasági és morális szempontból is vállalhatónak tartja Medgyessy Péter, amit miniszterelnöksége után hagyott. A volt szocialista kormányfő erről az államadóság növekedést vizsgáló parlamenti albizottság ülésén beszélt. Szerinte nem a 100 napos program miatt ugrott meg az államadóság, ez az utána következő, vagyis a Gyurcsány kormánynak róható fel.
A 100 napos program a 2002-es hiánynak nem alapvető okozója.
Medgyessy Péter szerint nem a jóléti intézkedések miatt ugrott meg a költségvetési hiány. Azt ugyanakkor elismerte, hogy 2003-ban már látták, hogy takarékosságra van szükség, és egy megszorító csomagot is előkészítettek, de bukása miatt ezt nem hajthatta végre.
Azokat a közállapotokat, amelyeket én magam után hagytam gazdasági téren, megkockáztatom morális szempontból is, azokat a közállapotokat vállalhatónak vélem ma is. Tehát én azt gondolom, hogy az adósság nem akkor ugrott meg. Egy dologban egyetértettek, mindig a következő időszak volt a hibás az államadóság növekedésért.
Az eddig meghallgatott pénzügyminiszterek egyike sem ismerte el, hogy hibázott volna. Az első Orbán kormány még 52%-os államadóssággal adta át az országot Medgyessy Péternek. A 100 napos program végrehajtása után azonban alig 2 év alatt másfélszeresére nőtt az államadóssága. A legnagyobb növekedés a Gyurcsány kormány idején 2008 végén volt, akkor a kabinet már az Uniótól és az IMF-től kért hitelt.
Ha maga alá temeti az államadósság az országot, akkor a következményei vannak.
Mára minden magyar állampolgárra 2 millió forint adósság jut. Ezért került bele az új alaptörvénybe az 50%-os adósságplafon.
40%-kal kevesebb a bolti lopás a szabálysértési törvény módosítása óta, ezt a belügyminiszter mondta az Országgyűlés Alkotmányügyi Bizottságában. Pintér Sándor hozzátette, a csökkenést főleg a közértekben és a kiskereskedelmi üzletekben tapasztalták. Szerinte már a 3 csapás törvény pozitív hatása is érzékelhetőek, 30%-kal nőtt a rendőri intézkedések és az elfogások száma is. Emiatt viszont zsúfoltság alakult ki a büntetés végrehajtási intézetekben, amelyek kihasználtsága 138%-os. Jogerősen felfüggesztett börtönre és 300 ezer forintos pénzbüntetésre ítélte hivatalos személy elleni erőszak miatt a bíróság Samu Tamás Gergőt. A jobbikos képviselő 2008. március 15-én egy tüntetésen megdobálta a rendőröket, és belerúgott egy rendőr pajzsába. Samu Tamás Gergő nem ment el a mai tárgyalásra, viszont jogorvoslati kérelmet nyújt be a legfelsőbb bírósághoz, a semmiségi törvényre hivatkozva. A Jobbik szerint ugyanis a képviselő egy olyan Gyurcsány Ferenc beszéd elleni tüntetésen vett részt, amely szerintük a 2006-os eseményekhez köthető. A Fidesz szerint az Országgyűlés tekintélyét rombolja, ha egy parlamenti képviselővel szemben jogerős ítélet születik. Gulyás Gergely emlékeztetett, a törvény szerint meg kell szüntetni annak a képviselőnek a mandátumát, akit jogerősen szabadságvesztésre ítélnek. A Szlovák Nemzeti Párt felháborítónak tartja, hogy a szlovákiai magyar pártok és magyarországi szervezetek is kampányolnak a magyarság vállalása érdekében az ottani népszámlálás előtt. Jánz Lota pártelnök szerint ez veszélyezteti Szlovákia szuverenitását. A Magyar Koalíció pártjának elnöke nem reagált a vádakra, de mindenkit arra bíztat, hogy vallja magát magyarnak a 3 nap múlva kezdődő népszámláláson.
A budapesti székhelyű Rákóczi Szövetség levélben fordult a szlovákiai magyar lakta települések polgármestereihez. Ebben azt kérik, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy minél többen vállalják magyarságukat. Azoknak a településeknek, ahol a legjobb lesz az eredmény, a magyar kultúra és oktatás támogatását is felajánlják. Ezt tartja elfogadhatatlannak a Szlovák Nemzeti Párt. A belügyminisztériumnak is foglalkoznia kellene azokkal a tényekkel, amelyek rendkívül negatívan befolyásolhatják az ország szuverenitását, mondja Jánz Lota.
A mi kampányunk az átlátható billboardokat, szórólapokat és kulturális rendezvényeket szerveztünk azért, hogy meggyőzzük a magyarokat, hogy merjék vallani nemzetiségüket.
Ezt mondja az MKP elnöke, aki nem kívánt reagálni Ján Szlota szavaira. A szlovákiai magyar pártok, szövetségek és szervezetek hetek óta végeznek felvilágosító munkát Dél-Szlovákiában.
Mindenkit kérünk ezúton is, hogy nyugodtan vallják magukat magyarnak, vallják be anyanyelvüket, ezzel semmit sem veszíthetnek, csak hozzásegíthetik a közösségünket ahhoz, hogy a jogi hátterünk jobb legyen, és az állami költségvetésből pedig megfelelő arányba támogassanak bennünket.
A Magyar Koalíció pártja a népszámlálás előtt kulturális műsorral járja a falvakat.
Május 2-től egészen május 20-áig Pozsonytól egész Tőketerebesig 75 különböző helyszínen jelenik meg az MKP népszámlálási turnéja, mégpedig egy rövid vándorszínházas műsor keretében.
A népszámlálási biztosok május 13-án kezdik el szétosztani a kérdőíveket, amelyeket legkésőbb június 6-án szednek össze.
Magyar és zsidó ellenes feliratok jelentek meg Érsekújváron. A felvidéki település egész belvárosát ellepték a gyűlölködő feliratok. Halál a magyarokra. Több helyen ez van felírva a házak falára.
Az érsekújvári zsinagóga környékén zsidó és magyar gyalázó jelmondatok állnak a falakon. Az érsekújváriak nem értik a kialakult helyzetet, sokan úgy vélik, a magyarok politikai megosztottsága is hozzájárulhatott mindehhez.
Most ugye meggyengült a magyarság képviselete, kétfele osztódott az érdekképviselet. Ezt érzik azok, akik a zavarosba szeretnek kavarni, és most kavarnak.
A városban nincsenek nemzetiségi villongások. A kultúrkorzó vezetője szerint is inkább országos politikai ügyek állhatnak a háttérben.
A radikalizálódás az, ami ehhez a tényhez, ezekhez a feliratokhoz vezetett. Egyrészt a szlovák oldalon az SNS elég masszív kampánya a magyarság, most éppen a népszámlálás miatt, de nézhetjük Marina Hedvig ügyét, vagy Magyarországon is a Gárda, a Jobbik és más radikális csoportok ténykedését itt a felvidéken.
Az elkövetőket a rendőrök elfogták, több térfigyelő kamera rögzítette a festékszóróval masírozó embereket. A rendőrség egyelőre csak ezt a tényt erősítette meg, több részletet nem árultak el.
Nem lehet ezeknél a jelenségeknél hallgatni, senkinek sem, különösen nem egy magyar politikai pártnak, ezért is tiltakoztunk hangosan a jelenség ellen, és azért fordultunk a rendőrséghez, feljelentést tettünk, vizsgálják ki az ügyet ismeretlen tettesekkel szemben.
Az MKP úgy véli, Ján Szlota pártjának napokban megjelent, felvidékszerte látható magyar ellenes óriás plakátai borzolják a kedélyeket. Hazánkban ne legyünk idegenek, nem akarunk a felvidéken élni, hirdetik a jelmondatok.
Új templomot akar építeni az ortodox egyház a romániai Nyárád Szereda főterén. A csaknem színmagyar kisvárosban többen úgy vélik, hogy a háttérben a vallási okokon túl az etnikai arányok megváltoztatásának szándéka is állhat. A kisváros önkormányzata nem adott építési engedélyt a templomnak. Az ortodox egyház csak a gyulafehérvári püspök kinevezése után akar foglalkozni a kialakult helyzettel.
Itt a főtérből.
Az alpolgármester az ortodox egyház telkét mutatja, amelyre csak azért nem húztak fel egy újabb templomot, mert a város nem adott építési engedélyt. Két éve Maros megye prefektusa új iskolaszárnyat ígért Nyárádszeredának a régi iskola helyett, ha a város ennek lebontásával lehetővé teszi az ortodox terjeszkedést. Mivel a prefektus nem szerzett pénzt, az önkormányzat elállt a telek cserétől.
Először egy új iskolaépület kellett volna a Nyárádszeredai általános iskola udvarán felépüljön. Abba át kellett volna költözzenek ebből a romokból a gyerekek, a három osztály plusz a könyvtár, és azután tudott volna ez a telekcsere igazából megtörténni.
A 4000-es kisvárosban az ortodox egyháznak 100 híve van. Van egy imaházuk és egy műemléktemplomuk. Tiszta szívből örülünk, válaszolja ironikusan Görges Inkán, marosvásárhelyi esperes arra a kérdésre, mi a véleménye a telekcsere meghiúsulásáról. Mint mondja, nem akarja kommentálni a történteket, mert a napokban nevezik ki az új püspököt, majd ő eldönti, hogy mit lép erre az ortodox egyház. A helybéliek nem sok jót remélnek. Úgy vélik, a főtéri templomépítést a város jelképes birtokba vétele miatt erőlteti a román egyház.
Hogyha a hatóság és a hatalom akarja, akkor ide fog épülni. Lehet, hogy ez pontosan annak okán fog odaépülni, mivel hogy ez visszamondódik.
A korábbi években a többségi nemzet egyházainak több zömében magyar lakta településen is nagy szerepük volt a románság megtelepedésében, az etnikai arányok megváltoztatásában. Így volt ez Csíkszeredában és a Székelyudvarhely melletti Csereháton is. Nyárádszereda főterén az ortodox egyház korábban építési engedély nélkül helyezte el leendő temploma alapkövét. Az emiatt kiszabott büntetést megtámadta a bíróságon, és a pert meg is nyerte.
Megfenyegették a premontrei kanonok rendképviselőit Bukarestben, miután kikérte egykori egyházi ingatlanuk telekkönyvi kivonatát. A premontrei kanonok rend két évtizede harcol elkobzott javaiért, ám eddig semmit nem kapott vissza.
A premontrei rend munkatársa ennek a Félixfürdői ingatlannak a telekkönyvi kivonatát kérte ki a bukaresti levéltárban. Nem sokkal ezután két idegen férfi jelent meg a lakásán, és felszólították, hagyjon fel a kutatással.
Két ember megjelent a lakásán, és ilyen kérdéseket tettek föl, hogy biztonságban érzi-e magát, volt-e már megerőszakolva és hasonlókat. Természetesen ő följelentést tett. Állandóan visszaválaszolnak nekünk, hogy az ő levéltárukban rólunk semmi nincs, holott tudjuk nagyon jól, hogy van.
Romániában a parlament 2001-ben fogadta el az úgynevezett restitúciós törvényt, amelynek értelmében a történelmi magyar egyházaktól 1945 után elkobzott ingóságokat és ingatlanokat visszaadják jogos tulajdonosainak. A katolikus egyház szerzetesrendje csak nem 100 ingatlant és több ezer hektár erdőt szeretne visszakapni.
Hogy a népek vezetője a helyes útra irányítsák, a rájuk.
A premontrei rendre azonban nem vonatkozik a törvény, mert tőlük 1945 előtt vették el az épületeket, így csak polgári peres úton kaphatják vissza egykori javaikat. Romániában a történelmi magyar egyházak 1500 ingatlant igényeltek vissza, ám a restitúciós folyamat nagyon lassan halad.
Amennyiben ez a visszaszolgáltatási ütem továbbra is marad, ez legalább még 8-10 esztendőt jelentene az egyházkerületünknek, hogy a teljes visszaszolgáltatás megtörténjen.
A fenyegetések ellenére a premontrei rend kitart a vagyon visszaszolgáltatása, vagy a megfelelő kártalanítás mellett. Ellenkező esetben a strasbourgi emberjogi bírósághoz fordul.
Most nézzük, mi lesz még a híradóban. Bűncselekmény lesz az orvadászat, 3 év szabadságvesztés is kaphat majd, aki engedély nélkül vadászik. Védjegyet kapnak a hungarikumok, adókedvezményt is szeretnének a védett magyar termékek előállítói. Jóváhagyta az Európai Bizottság Portugália 78 milliárd eurós pénzügyi mentőcsomagját, azt viszont továbbra is vizsgálja a testület, hogy szükség lehet a Görögország újabb megsegítésére. A görög államcsőd kockázata rekordszintre emelkedett a hétvégén. Olli Rehn, az unió pénzügyi biztosa mégis bizakodó. Azt mondta, az EU-IMF mentőcsomag sehol sem sétagalopp. Várhatóan a jövő hétre elkészül az uniós szakértői vélemény. Olli Rehn szerint csak ezután kerülhet szóba egy esetleges újabb mentőcsomag, vagy a görög adósság átütemezés.
Görögország az elmúlt egy évben 78%-os hiánycsökkentést ért el. Ez rendkívül jelentős összeg, 20 milliárd euró, amit nem szabad lebecsülni. Görögországnak a következő lépésben szerkezeti reformokat kell végrehajtania, és teljesítenie kell privatizációs programját.
Mintegy 100 ember térhetett haza néhány órára abból a 80 ezerből, akiket a sérült fukushimai atomerőmű 20 kilométeres körzetéből evakuáltak 2 hónapja. A most hazaengedett emberek a legfontosabb személyes holmiukat gyűjthették össze, és csak védőruhában léphettek be egykori lakóhelyükre. Az atomerőmű reaktorainak hűtésén dolgozó cég közben bejelentette, állami segítségre szorul, mert egyedül várhatóan nem lesz képes az összes kártérítés kifizetésére. Ez becslések szerint a 100 milliárd dollárt is elérheti. Bűncselekmény lesz az orvvadászat. Az új büntetőtörvénykönyv szerint akár 3 év szabadságvesztést is kaphat majd az, aki engedély nélkül vadászik. A tervezet ősszel kerülhet az országgyűlés elé. A hatóságok most még szabálysértésként vizsgálják, ha valakit orvvadászaton kapnak, pedig milliárdos károkat okoznak az államnak.
A Szikszó melletti erdőben vadászott engedély nélkül két férfi vasárnap. Egy közúti ellenőrzéskor találtak náluk a rendőrök egy 1,5 mázsás szarvasbika tetemet. Begyömöszölték az autó csomagtartójába.
A
járműveket vezető két férfi elszámoltatása során kiderült, hogy az egyébként szezonális vadászati tilalom ellenére Szikszó külterületén ejtették el ezt a nagyvadat.
Ez kiköti a fához.
Az országnak nincs olyan vadászterülete, ahol ne fogtak volna el már orvvadászokat. A tettesek a legkülönbözőbb csapdákkal ejtik el a vadakat. Az állatok néha napokig vergődnek a csapdában. Az államnak milliárdos károkat okoznak az orvvadászok.
Van törvény által meghatározott tenyészértéke, van húsértéke, van trófeaértéke, bármelyiket vesszük alapul, ez több százmilliós, de megkockáztatom, hogy milliárdos nagyságrendű is lehet.
A tettesek legtöbbször egy szabálysértési eljárással és pénzbüntetéssel megúszák az orvvadászatot. Az igazságügyi tárcánál már dolgoznak a büntető törvénykönyv módosításán. A tervek szerint bűncselekménynek számít majd az orvvadászat, és akár 3 év börtönbüntetés is kiszabható lesz.
Akár a puskát el lehet tőle venni, akár a gépjárművet le lehet foglalni, hiszen ezzel követte el a bűncselekményt.
A szigorítás magukra, a vadászokra is érvényes lesz. Bűncselekményt követnek el, ha engedély nélkül, vagy a szabályok megszegésével lőnek majd ki vadat egy vadászterületen.
Nem adhatnának el kistermelőként halat a horgászok, legalábbis ezt szeretné elérni a Balatoni Hallgazdálkodási ZRT. Egy tavalyi rendelet ugyanis ezt lehetővé teszi, ám ez nincs összhangban a horgászat etikai szabályaival, amely tiltja a kifogott hal eladását. Egy érvényes engedéllyel rendelkező horgász most évente akár 6000 kiló halat adhat el legálisan, pedig ennyit biztosan nem tud fogni.
Egyéb hal 3 kiló és 2 kiló, ponyból fogtam egy 2 kilósat, egy 1 kilósat és egy 2,5 kilósat.
A horgász engedélyét mutatja Ratasics János. Ennyi halat fogott eddig idén.
A család megeszi, meg én is én megfogom, megpucolom, megtisztítom, konyakészre elkészítem, és a halászlét én csinálom. A feleségem meg süti, meg a kismenyem süti a halat, és mindenki szereti.
Ő fogyasztásra fogja a halat, ám egy tavalyi rendelet alapján kistermelőként akár el is adhatná a kifogott halait. A Balatoni Hallgazdálkodási ZRT szerint azonban ez nincs összhangban a kiadott engedélyekkel. Azok szerint ugyanis a kifogott halat tilos értékesíteni. Ezért kezdeményeztek jogszabálymódosítást a mezőgazdasági szakigazgatási hivatalnál.
Nem azokkal a becsületes horgászokkal szeretnénk úgymond kiszúrni, akik a napi 3 akárhány darab nemes halat elviszik, hanem ez egy kiskaput jelenthet azoknak az orvhalászoknak, akik nagy tételben folyamatában rabolják a Balatonhalállományát.
A hivatalt nem sikerült megkérdeznünk az ügyben. A hallgazdálkodási cégnek küldött állásfoglalásukban azonban azt írták, indokolt a rendelet módosítása. Az ősszel az országgyűlés elé kerülő új BTK-ban pedig már bűncselekménynek minősülne az engedély nélküli nagy mennyiségű halászat. Ezért már 3 év börtönbüntetés is járhatna. Ősszel kerülhet az országgyűlés elé a Hungarikum törvény, amelyben a tervek szerint az eddiginél részletesebben és pontosabban fogalmazzák majd meg, hogy mi tekinthető magyar terméknek. A kereskedelemben Hungarikumot tanúsító védjegyet is kapnak majd az áruk. A most befejeződött társadalmi vitában többen felvetették, hogy kapjanak adókedvezményt azok a cégek, amelyek Hungarikumot állítanak elő vagy forgalmaznak.
Ha valami Hungarikum várományos, az a dobostorta.
A cukrászok szerint, ha van igazi magyar termék, az Dobos József tortája, amit 125 éve készített el először. Szerintük a dobos torta annak ellenére lehet Hungarikum, hogy a hozzávaló alapanyagok nem mindegyike magyar.
Nem az alapanyagtól válik valami Hungarikummá, hanem elsősorban a minőségtől. A magyar tudástól, a magyar virtustól, és ha ezek mind rendben vannak és mind benne vannak a törvényben, akkor azt hiszem, hogy igazi Hungarikumok születhetnek.
Csak kézi erővel lehet ezt szépen csinálni.
A szőregi rózsa termesztője szerint, aki Hungarikumot állít elő, az kapjon az államtól valamilyen támogatást is.
Hát itt a legfőbb cél ugye az adókedvezmény, tehát a termelésnek a könnyebbé tétele, tehát az olcsóbbá tétele.
A napokban befejeződött a Hungarikum törvénytervezet társadalmi egyeztetése. Az már biztos, hogy a javaslatok szerint az eddiginél részletesebben és precízebben fogalmazzák majd meg, hogy mi is minősül Hungarikumnak. A kereskedelemben megjelenő védett termékek tanúsító védjegyet kapnak majd.
18-an vagyunk már.
A Hungarikum Szövetség azt szeretné elérni, hogy a törvény ne csak az agrártermékeket tekintse védetnek.
A hungarikumokat nem szabad leszűkíteni az agrárikum területre, vagy azon belül a megfogható, megehető területre, hanem a szellemitől, a kultúrától, az ipartól minden terület produkál és produkálhat hungarikumokat. Ezt teljesen egyenrangúan és egyöntetően kell kezelni a rendszernek.
A törvénytervezetet május végéig az Európai Bizottságnak is megküldik, ahol megvizsgálják, nem ütközik-e az uniós jogszabályokba. Ezután ősszel kerülhet a parlament elé.
A határon túl is nagyon sokan szurkolnak Wolf Katinak, már csak pár óra is kezdődik az Eurovíziós dalverseny első elődöntője Düsseldorfban. A magyar előadó 15-ként lép majd színpadra. Hogy bejut a szombati fináléba, azt a zsűri és a nézők szavazatai döntik el. Magyarországról a magyar versenyzőre nem lehet voksolni, de minden határon túli szavazat segíthet Wolf Katinak.
Egy egész nemzedék nőtt fel a Vukon. Wolf Kati alig volt 7 éves, de már egy egész ország ismerte és szerette, miután Maros Gábor után ő is elénekelte a rajzfilm betét dalát. Kati ezután sem hagyott fel a zenéléssel, elvégezte a Zeneakadémiát és több együttesben is énekel. De a nagy áttörésig csak nem 30 év telt el. Wolf Kati az egyik kereskedelmi televízió tehetségkutatójában tűnt fel újra. Most pedig egy nemzet szurkol Wolf Katinak, az idei Eurovíziós dalverseny magyar versenyzőjének. Hogy ki jut a döntőbe és ki győz szombaton, azt a zsűri tagjai és a nézők döntik el. A saját versenyzőjükre egyik ország nézői sem szavazhatnak. De Kati rengeteg szavazatra számíthat a határon túli magyaroktól. Áprilisban a Vajdaságban, Erdélyben és a Párciumban is színpadra lépett.
De ha adja az ég és tovább jutok a 14. döntőre, ott már szavazhattok rám. Úgyhogy rajtatok a világ szemét. Azt is fogom tudni, hogy drukkoltok.
Wolf Kati rengeteg támogatót szerzett erdélyi koncert körútján.
Valóban nagyon tehetséges, Kati. És én úgy gondolom, hogy nem csak a döntőben lesz benne, hanem van esélye a nyerésre.
A mai elődöntőben Szerbiából és Horvátországból lehet szavazni. Románia, Szlovákia és Ukrajna versenyzői ugyanis csütörtökön lépnek fel.
Ez volt a híradó, a legfontosabb híreink jönnek még egyszer röviden. Vizsgálóbizottság előtt Medgyessy Péter vállalhatónak tartja, amit miniszterelnöksége után hagyott. Népszámlálás Szlovákiában az MKP a magyarság vállalására buzdít. Magyar ellenes falfirkák Érsekújváron, halál a magyarokra, ezt írták több családi ház falára. És Eurovíziós dalfesztivál, Magyarországról nem lehet szavazni Wolf Katira, de számít a határon túli voksokra. 20 óra 20 perckor közbeszéd, a műsorban élőben kapcsolják majd Wolf Katit. Persze lesznek más témák is, a műsor vendége a miniszterelnök szóvivője és a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének elnöke. 9-kor pedig a Csontváry című filmet láthatják Huszárik Zoltán rendezésében, de mindezek előtt 8 órakor Nemzeti Krónikával várom önöket, szép estét addig is, viszontlátásra!